Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, várom, hogy megérkezzetek, jó estét kívánok, ilyenkor néhány másodpercet várok, míg megjelennek az első delikvensek, és itt is van már Máté Lala, ötöd magával, jó estét kívánok, kedves Éva, gyülekezik a kemény mag, jó estét kívánok, Veronika, csupa ismerős név, nem mindenkinek a nevét dobja föl. Jó estét kívánok, Otto, téged személyesen is ismerlek, nem mindenkinek a nevét dobja föl a Facebook, azért elnézést kérek. Kedves Pista, jó estét kívánok, Deli, nem tudom ez milyen nevet akar kezdeni. Jó estét kívánok, kedves Marján Zsolti barátomnak, Katina Zsoltnak, jó estét kívánok, Károlynak is. Most már több mint 45, sőt, több mint 50-en vagyunk, úgyhogy ideje belevágni akkor a témába. Jó estét kívánok, kedves Tímea, szeretettel üdvözlöm Tibort. És mindenki más, aki most csatlakozik, és akinek a nevét nem dobta fel a Facebook valamilyen téves algoritmus miatt, nem tudok erre rájönni, nem is nagyon akarok, úgyhogy egyelőre csak így hagyom, ahogy van. Jó estét kívánok, kedves József, jó estét kívánok, Bernadett, kezi csókolom, örülök, hogy az előbb levelet váltottunk. Nagyon jó eset, hogy írtál, kedves Veronika, Erika, természetesen, akit most személyesen nem tudok üdvözölni, Márta, Ráhel, és így tovább. Okay. Nos, kérdésekkel indítunk ma este is. Jó estét kívánok Istvánnak, Imánuelnak, Freund Jenő barátomnak, Miskolcról, Erikának, Istvánnak, Attilának, és így tovább. Kedves Jonatán, napok óta azon gondolkozom, mi a helyzet azzal, ha egy nő akár a zsidó vallásra áttér, és ha ezt elfogadják, akkor a születőnő gyerekek is zsidók lesznek, mint az eredetileg zsidóknő esetében, kérdezi kedves tanulótársunk. Magyarul az a kérdés, hogy ha szülők felveszik a zsidó vallást, akkor a gyerekek is azokká válnak. Most, ugye itt érdemes különböző szenáriókat, különböző lehetőségeket számba venni. Az egyik lehetőség, hogyha a szülők felveszik a zsidó vallást, és a gyerekek már megszülettek. Jó, tehát vegyünk egy olyan esetet, hogy egy házas párból a férfi és a nő, a férj és a feleség betér, felveszi a zsidó vallást, ugye erre van lehetőség, ez egy bonyolult, de nem lehetetlen folyamat. Ortodox betérés számít igazán, a többi az nem nagyon érdekes. Ortodox betérés pedig eltelthet egy-két évbe, vagy akár két-három évbe is. Ennek az az oka, hogy egyrésztről meg kell alaposan ismerni a zsidó vallás törvényeit. Ugye, hogyha valakit nem ismerik, ha valaki, aki fel akarja venni a vallást, de nem ismeri annak törvényeit, akkor hogy fogja betartani? Tehát meg kell ismerni a törvényeket, másrésztről bizonyítani kell az elhivatottságot, ugyanis az a lényeg, hogyha valaki felveszi a zsidó vallást, akkor be is tartsa a törvényeket. Olyan zsidó számtalan van, aki zsidónak született, de nem tartja be a törvényeket. Több ilyenre nincsen szükségünk. Olyan zsidókra van szükségünk, akik be is tartják a törvényeket, szóval ezért a folyamat az elég hossz, az egy kicsit hosszadalmas talán, és még egyszer az embernek tanulnia kell, és be kell bizonyítani az elhivatottságát. De nem lehetetlen. Természetesen a betérés az része, aktív része a zsidóságnak mindig is volt. A Talmud és a Misna bölcseinek jelentős része egyébként betért, vagy betért családból származott, ugye ezt korábban is mondtam. Rabbi Akiva, az egyik legnagyobb Talmud bölcs, például maga is betért, de vagy akár Hillel és Shammai-nak a mesterei, nem ők, Hillel és Shammai nem, de az ő mestereik, Shmaya és Aftalion, mindketten betértek voltak. Szóval, vagy elég csak Onkelosra gondolni, aki a leghíresebb, a Biblia, a Tóra leghíresebb arameus fordítását írta, ő is betér zsidó volt, ráadásul Néró császár unokaöccse, legjobb tudomásom szerint. Szóval a betérés az mindig is részes, szerves része volt a zsidóságnak, de annak rendje és módja szerint. A betérés törvényei azok az idők során azért némileg változtak, voltak idők, amikor ez egy kicsit könnyebb volt, voltak idők, amikor egy kicsit nehezebb, hiszen voltak idők, amikor jó dolog volt zsidónak lenni, és voltak idők, amikor kevésbé volt jó dolog zsidónak lenni. Amikor kevésbé volt jó dolog zsidónak lenni, akkor mindig könnyebbek voltak a betérés törvényei, hiszen nem tülekedtek a delikvensek. Amikor meg jó dolog volt zsidónak lenni, mint például a Dávid király idejében, akkor a rabik igyekeztek ezt a folyamatot megnehezíteni, annak érdekében, hogy ténylegesen olyan kuncsaftok, olyan tagjai legyenek, új tagjai legyenek a zsidó népnek, akik arra érdemesek, és akik aztán a Tóra törvényei szerint fognak élni, hiszen, ahogy előbb korábban említettem, olyan zsidóból van elég, aki nem tartja a Tóra törvényeit. A jelenleg a világon élő cirka 14 millió zsidóból alig másfél millió tartja a Tóra törvényeit. Kicsit több, mint másfél millió talán, úgyhogy talán értitek, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy olyan zsidókból van elég, akik nem tartják a törvényeket. Nos tehát, Ha valaki, ha egy házaspár felveszi a zsidó vallást, a férj és a feleség is, kedves feleségem, közben bejelentkezett, jó estét kívánok. Szóval, hogyha a férj és a feleség felveszi a zsidó vallást, ugye az nagyon nehezen fordulhat elő, hogy a férj felveszi a zsidó vallást, és a feleség nem veszi föl, vagy a feleség fölveszi, és a férj nem veszi föl. Mínusz abban az esetben, hogyha az egyik házaspár zsidó, és akkor a nem zsidó házastárs veszi föl a zsidóvallást, ez természetesen előfordulhat. De az nem nagyon fordulhat elő, hogy valaki felveszi a vallást, miközben a zsidó vallást, miközben más nem, a házastársa nem, a férje vagy a felesége nem, ugyanis nem tudod fölvenni a zsidó vallást, hogyha a feleséged vagy a férjed nem zsidó. Hát hogy tudsz úgy betérni a zsidóságba, hogyha a feleséged vagy a férjed nem zsidó? Hiszen utána, azután, hogy betértél a vallásba, utána felvetted a vallást, már nem oszthatod meg vele az ágyadat. Nem lehet az embernek nem zsidó házastársa, vagy nem hálhat az ember nem zsidóval, akár nő, akár férfi. Szóval mindenképpen, ha egy házaspár, akikből egyik sem zsidó, be akarnak térni, akkor ez mindenképpen ez egy csoportos művelet, csak az egyik, vagy csak a másik nem tudja ezt megtenni. Oké, most tegyük föl, betér a házaspár. Hogyha már voltak gyerekei, ha már vannak gyerekeik, akkor az a kérdés, hogy ezek a gyerekek hány évesek? Jó estét kívánok, kedves Erzsébet, jó estét kívánok Évának, Dávidnak, jó estét kívánok a kemény magnak, aki most csatlakozik. Nos tehát, azt mondja, hogy ha nézzük, akkor hogy hány évesek, tegyük föl, ennek a házaspárnak már vannak gyerekei. Hogyha ezek a gyerekek elmúltak 12, illetve 13 évesek, attól függően, hogy lányok vagy fiúk, lányok 12, fiúk 13 évesek, ha ezek ők elmúltak 12-13 évesek, lányok, fiúk, akkor ők automatikusan nem válnak zsidóvá, csak azért, mert a szülők betértek. Hiszen ők addigra már felnőtt emberek, vallásjogi értelemben a zsidó vallásjog szerint a 12-13 éves ember, lányoknál 12, fiúknál 13 éves kor után önálló jogi személyekké válnak, és mint önálló jogi személyek, csak azért, mert a szülők betértek, ők nem válnak automatikusan zsidóvá. Hogyha a gyerekek 12, illetve 13 évesnél fiatalabbak, lányok, illetve fiúk esetén, akkor... akkor egy érdekes halachikus, egy érdekes vallásjogi koncepció lép életbe, és ezt úgy hívják, hogy giur al-yedei beidin, vagy al-dat beidin, a giur, a betérés a beidin tudtával. Azaz, tekintve, hogy a gyerekek még fiatalkorúak, és ezért nem rendelkezhetnek saját magukról, ezért a beidin, a rabbinikus bíróság rendelkezik, átveszi a felügyeletet, vagy hogy mondják, a döntési jogot a gyermekek felett. Ez azt jelenti, hogy tegyük fel, van egy házaspár, akinek van egy 8 éves kislánya mondjuk, aki ugye hát nem 12 éves, hanem 8 éves, akkor a rabbinikus bíróság őt zsidónak tekinti egészen 12 éves koráig. 12 éves korában pedig megkérdezik a gyerektől, amikor eléri a 12 éves kort, akkor megkérdezik a gyerektől, hogy ugye akarod folytatni tovább a zsidó életet, a zsidó vallásgyakorlatot és a parancsolatok betartását, és ha csak a gyerek nem mondja azt, hogy nem, akkor a gyerek automatikusan onnantól kezdve zsidóvá válik, tehát ez vonatkozik az egynapos gyerektől egészen a 12, illetve 13 éves kori gyerekig, attól függően persze, hogy fiúval vagy lányról beszélünk. Magyarul, amikor eléri egy fiú 13, a lány 12 éves kort, akkor a rabbinikus bíróság megkérdezi tőle, hogy akarja tovább folytatni, kicsit rásegít, hogy ugye akarja, és hogyha így, és hogyha ne, ha csak nem válaszolja azt, hogy nem, akkor ő automatikusan zsidó. Nem kell semmit se csinálni. Eldöntés zsidó volt, és utána is zsidó. Ha a gyerek még nem született meg, ha az édesanyja pocakjában van egy gyerek, tehát egy terhes anyuka tér be a zsidó vallásba, akkor a megszületendő gyerek az automatikusan, amikor majd megszületik, ő már zsidóként fog megszületni. Ha terhes valaki, és terhesen megy a mikvébe, teljesen tér be a zsidó vallásba, akkor elnézést, csak a bajszom piszkálja az orromat. Szóval, hogy ha terhesen tér be valaki, akkor a megszületendő gyermek, amikor majd megszületik, az majd zsidó lesz. Ha pedig úgy tér be valaki, hogy még nincs is gyereke, akkor természetesen majd, amikor egyszer gyereke lesz, akkor az már természetesen zsidó lesz, hiszen az már azután születik. Szeretettel üdvözlöm, közben belekukkantok, látom, hogy itt van Kulcsár Tibor barátunk, aki oszlopos tagja a tanulókörnek, és egy kicsit betegséggel küszködött, vagy küszködik talán még. A Teremtő adjon neki jó egészséget, és örülök, hogy itt vagy, Tibor, ismét. Örülök, hogy csatlakoztál. Adjon neked a Jóisten gyors, mihabarabbi, teljes felgyógyulást és felépülést. Szóval, nos, tehát, hogyha valaki még egyszer úgy veszi fel a zsidó vallást, hogy a, hogy utána születnek a gyerekek, az utána született gyerekek természetesen teljes értékű, vagy teljesen zsidónak számítanak. Ami után betért valaki, ami után annak rendje és módja szerint az ortodox törvények szerint, tehát a Tóra törvényei szerint felvette a zsidó hitet, onnantól kezdve ugyanolyan zsidónak számít, mint bárki más, mint akár Mózes vagy Ábrahám, nincs különbség. Érdekes egyébként, csak hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, de vannak olyan proféták is, sőt, olyan proféta is van, bibliai proféta, aki nem zsidónak született, hanem betért. Ovádia proféta. Aztán latinul vagy magyarul úgy hívják, hogy Obádiás, vagy valami hasonló. Ovádia. Úgy hívják, hogy Ovádia proféta, az egyik a kis profétáknak, a 12 kis profétának, akiket nem azért hívunk, van a 12 kis proféta, azokat nem azért hívjuk kis profétáknak, mert kicsik voltak, akár fizikailag, akár szellemileg. Nem ezért hívjuk kis profétának, azért, mert a 12 profétának a könyvei nagyon rövidek. Ilyen Ovádia proféta, ilyen Jónás proféta, és így tovább. Jó? Malachi proféta, Zecharia proféta, és így tovább. Ovádia proféta például nem zsidónak született, ő betért a zsidó vallásba, és mint ahogy a példa mutatja, még az első szentély korában élt, Ovádia proféta rendelkezett proféciai képességekkel. Tehát a teremtő megajándékozta proféciai képességekkel, pedig nem zsidónak született. Oké. Következő kérdés. Szia, kedves rabbi, köszönöm ezeket az előadásokat, hálás vagyok értük. Oké. Két kérdésem van lenne. A Talmud magyar vagy esetleg angol fordítása elérhető-e valahol online módon? Kerestem, nem találtam igazán jó találatokban. Oké. Most a Talmud magyarul nincs lefordítva. A Talmud az egy robosztus szöveggyűjtemény. Egy egészen robosztus szöveggyűjtemény. Megmutatom nektek mekkora. Most kicsit kimegyek innen a szobából. Nem szoktam ilyet csinálni, mert a feleségem altatja a kisfiunkat. Oké. Kijöttem a szobába, csak felkapcsolok egy villanyt, hogy lássatok is. Oké. Itt van egy pár könyvem. Ez a sorozat, megmutatom nektek. A Talmud, ez a Talmud. Innentől idáig. Ez a Talmud. Ez a teljes babiloniai Talmud. A Talmud angol fordítással ez a három sor, amit itt láttok. Szóval kiemelek egy kötetet, ami így néz ki, az angol fordítása. Tehát a héber szöveg, az eredeti héber szöveg, és a másik oldalon az angol fordítás. Oké. Visszatérek a dolgozószobámba. Szóval, hogy van-e a Talmudnak magyar fordítása nincsen a Talmudnak, a teljes Talmudnak, ez egy 2700 oldalas, az előbb mutattam egy komoly könyvsorozat, angol fordítása van, online elérhető ugyan, de pénzbe kerül, cirka 300 ezer forintba, úgyhogy ezt jól meg kell gondolni. Az online, amit az előbb láttatok, a könyvsorozat, az is egy elég komolyabb befektetés volt, és hát erre azért én is rágyúrtam, jó? Szóval ez nekem sem potyant az ölembe. A második kérdés, amit kérdeztetek, vagy kérdezett a kedves tanulótársunk, Mózes első könyvének 5. fejezetének 25. versében olvashatjuk Metusalach korát, ugye Matuzsálem, Metusalach. A Szefária.org-on igazad van, Ács Laci, de jó, hogy mondod, Szefária.org-on fent van. Ács Laci bekommentálta itt egy címet, ahol fent van. De jó, hogy mondod, hogy nem csak az R-scrollnak van. Persze, a Szefárián is fent van. A Szefárián fent van mind egy csomó héber irodalom angol fordítással. Hát, hogyha valaki neki akar látni, akkor sok sikert hozzá, de azért azt kell tudni, hogy a Talmudnak nem a fordítása az igazán érdekes. A Talmudnak van egy nyelvezete. A Talmudot meg kell tanulni, hogy hogyan tanul az ember Talmudot. Ez nem egy regény, nem egy összefüggő szöveg, hanem egy nagyon bonyolult egy elég bonyolult metódusa van a Talmud, vagy egy bonyolult módon van a Talmud írva. Úgy is hívja a rabbinikus irodalma Talmudot, hogy Jamsel Talmud, azaz a Talmud tengere, olyan, mint a tenger, így hullámzik, belekezdenek egy történetbe, aztán átcsapnak egy másik történetbe, és így tovább. Szóval egy kérdések és válaszok, egy elég sajátos nyelvezete, egy sajátos stílusa van a Talmudnak, amit, hogyha valaki megismer, akkor utána könnyebben el tud igazodni a Talmud világában. Oké, tehát hogy az, arról Metusalah koráról lehet, vagy lehet, Metusalah koráról kérdez a kedves kérdező, és azt kérdezi, hogy Metusalah ugye 969 évet élt, hogy ki lehet-e számolni, Metusalah pont az özönvíz évében halt meg. Ugye van a Talmudban, vagy más rabbinikus irodalomban vélekedés, történet, az ő özönvízben, hogy Metusalem, az özönvízben halt-e meg, vagy kvázi természetes halállal az ítélet előtt kicsivel. Ennek a kérdésnek persze lehet, hogy semmi relevanciája nincs, de részben ez indukált az első kérdésemet is. Nos, Metusalahnak, Matuzsálem az özönvíz előtt halt meg. Méghozzá beszél róla a Talmud, és a kommentárok hozzák is. A Talmud azt mondják a kommentárok, hogy azt mondja Rási, hogy Matuzsálem, Metusalah azért halt meg az özönvíz előtt, sőt a teremtő azért hozta csak az özönvízet a világra, azért engedte, hogy az özönvíz a világra jöjjön, mert már meghalt Metusalah. Metusalah egy igaz ember volt, egy cádik volt, egy igaz ember volt, és ezért a teremtő nem engedte, hogy özönvíz jöjjön a világra, egészen addig, míg Metusalah él, míg Matuzsálem él. Csak azután jöhetett az özönvíz, miután meghalt. Szóval egészen biztos, hogy az özönvíz előtt halt meg, sőt, még egyszer az özönvíz csak azért jött, csak akkor a világra, amikor jött, mert Matuzsálem még élt, mert Metusalah még élt, és a teremtőt meg akarta várni, míg ő beteljesíti élete napjait. Oké, a következő kérdés. Kérdésem arra vonatkozik, hogy az általunk tisztelt és szeretett embert hogyan gyászolhatunk úgy, ha nem vagyunk családtagok, miként illik búcsúzni egy ilyen embertől, amikor tehetem a tiszteletemet a sírjánál, stb. Mit szokás tenni? A kedves kérdező arra gondol, hogy megosztotta velem, csak ezt most nem akartam nektek így felolvasni, mert privát gondolat. Meghalt egy kedves ismerőse valaki, ha valakinek meghalt egy kedves ismerőse, történetesen az ember, akiről beszél, az elhunyt, akiről beszél a kedves tanulótársunk, őt én is jól ismertem és nagyon kedveltem, mit tud tenni valaki egy olyan elhunytért, aki nem a szoros vagy közeli hozzátartozója. Ugye a közeli hozzátartozó, hogy mindenféle gyászszokások vannak, erről korábban beszéltünk, a gyásznak mindenféle szokásai érvényesek, mit tud tenni az ember, ha olyas valaki hal meg, aki nem közeli hozzá, valaki úgy hal meg, valaki olyan hal meg, aki nem a közeli hozzátartozó, és a két legfontosabb dolog, amit tud tenni az ember, az egyik, és igazából három legfontosabb dolog, amit az ember tud tenni, az egyik, az tud az érdemében micvákat, jó cselekedeteket végrehajtani, ugyanis mi a koncepció lényege, micsoda? Egy valaki, aki meghalt, az már nem tud ezen a világon micvákat, parancsolatokat végrehajtani, hiszen már nincs itt a fizikai világon. Nem tud imádkozni, nem tud szegényeken segíteni, nem tud adakozni, nem tud tfilint, imaszíjat föltenni, nem tud pészákkor macesz tenni, nem tud szombatot tartani, és így tovább. Mert nincs itt ezen a fizikai világon. Nem tudja a szülőket tisztelni, és így tovább. Most, ha viszont mi, akik itt maradtunk ezen a világon, az ő érdemében hajtunk végre micva cselekedeteket, azaz jó cselekedeteket, parancsolatokat, és azt mondjuk, hogy én ezt a jó cselekedetet, ezt az adományt most az ő lelki üdvéért adom, én ezt az adományt most az ő üdvösségéért adom, én ezt az adományt most ennek az elhunynak a tiszteletére adom, akkor az számára beszámít az égi kalkulációban, a mennyei kalkulációban, az ő érdemében is beszámít ez a jó cselekedet. Erről szól egyébként az a szokás is, az ősi zsidó szokásnak is ez az eredete, hogy az ember, hogy kaddist mondunk az elhunyt halottak után. A kaddis tulajdonképpen egy arameus nyelvű, nem is ima, hanem egy arameus nyelvű szöveg, ami Isten nevének a nyilvános megszentelése, amit mind azért teszünk a halott érdemében. A gyászoló kaddis, amit a gyászoló ember mond, kaddis, ez az arameus nyelvű szöveg, ez mind azért van, mert a mert hogy az elhunyt érdemében, hogy az elhunyt érdemében tesszük. Ennek mindez a lényege. Az elhunyt érdemében tesszük. Valaki, aki már meghalt, nem tud jó cselekedetet végrehajtani a világon, akkor mi helyette csinálunk jó cselekedeteket. Adományozunk például. Tehát még egyszer, az egyik a parancsolatok betartása, és a parancsolatok alaposabb és még makulátlanabb betartása. A másik a tóra tanulás. Tudunk az érdemében tórát tanulni. A tanulás a parancsolatok egyik legfontosabbika, ha nem a legfontosabb, hiszen a tanulás lesz az, ami az embert a cselekvésre készteti. A tanulás azért olyan fontos, mert az mindennek az alfája és omegája, az mindennek az origója, mindennek a kezdőpontja. Hogyha az ember tanul, akkor az cselekvésre fogja késztetni. Tehát tud az ember az elhunyt érdemében tanulni, tórát tanulni. Nagyon gyakran misnákat szoktak tanulni az elhunyt érdekében, ugye, vagy elhunyt érdemében. Misna azaz a szóbeli tóra, hogy a Talmud alapja, a misna. Misnát szoktak tanulni ennek. Az is az oka többek között, hogy a misna szó héberül, az úgy van leírva, négy héber betűből áll, mem, shin, nun, hey, misna. Ez ugyanaz a szó, hogyha ezeket a betűket összekeverjük, ha már fordított sorrendbe tesszük föl, akkor a misna szó az azt a szót adja ki héberül, hogy neshama. Neshama azt jelenti héberül lélek. Neshama ugyanúgy mem, shin, nun, hey, csak nem ilyen sorrendben, hanem nun, shei, nun, shin, mem, hey. Jó? Ugyanez az héber szó a misna, mint a neshama. Neshama az lelket jelent, azt jelenti lélek. Azaz, ha misnát tanulok, valakinek a lelki üdvéért, valakinek a lelkéért. Tehát az egyik dolog, amit egy elhunyt szerettedért, aki nem közeli hozzátartozó tudsz tenni, az az, hogy még jobban, hogy magadra veszel még több parancsolat megtartását, illetve a parancsolatok megtartásának még pontosabb és precízebb megvalósítását. Ez az egyik dolog. A másik, tudok a halott érdemében tórát tanulni. Az például, amit most csinálunk, ez tóra tanulás. Ez egyértelműen tóra tanulás, hiszen a zsidóságról, a tóra eszményéről, vagy a tóra értékeiről tanulunk. A harmadik, amit tudunk tenni, az adományozunk. Ami részben összefügg persze a parancsolatokkal, a micvákkal, hiszen az adományozás az egyik a 613 parancsolatnak. Az ember adjon adományt, segítsen, akár anyagiakkal, tehát ténylegesen pénzzel, segítsen egy zsinagógán, egy zsidó közösségen, egy jesiván, és így tovább. Vagy pedig segítsen egy szegény emberen, egy rászoruló. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket az ember tud csinálni olyan elhunyt szerette vagy ismerőse érdekében, aki nem konkrétan közvetlen közeli rokona. Ugye az előbb említett közvetlen közeli rokonok, tehát akik miatt ugye a zsidó gyászszokásokat meg kell tartani, a sivát kell ülni, a hétnapos gyászhetet kell tartani, és az első 30 nap nem lehet borotválkozni, tiszta ruhát venni, és így tovább. Ezek hét ilyen rokoni kapcsolat van. Ez a fiú testvér, lány testvér, apuka, anyuka, fiú gyermek, lány gyermek, és férj vagy feleség. Tehát a házastárs. Ez a hétfajta rokoni kapcsolat van, amely miatt a gyászszokásokat, ezeket a szigorú gyászszokásokat kell tartani. Minden más elhunyt ismerősünk, barátunk, szerettünk, ne adj Isten rokonunk miatt az említett három dolgot, tehát parancsolatok betartásának még nagyobb, még magasabb fokú parancsolatok betartása, a másik a tóra tanulás, és a harmadik pedig az adományozás, a másoknak a segítése. Még egyszer, az alapgondolat, az mindegyikben ugyanaz, az az, hogy mi magunk, akik még itt vagyunk ezen a fizikai világon, ő helyettük, az elhunyt helyett szerzünk érdemeket, az elhunyt helyett csinálunk dolgokat, amelyek miatt az elhunyt érdemeket kap majd a túlvilágon, a lelkek birodalmában, ahova az elhunyt lelke származott, vagy eljutott, elment. Oké, ezek voltak a kérdések mára, és akkor kicsit kanyarodjunk rá a tanulnivalóra. Még mindig a hatodik fejezet, a hatodik misnájnál vagyunk, ugye ez egy hosszú misna, úgyhogy ezzel azért el leszünk egy darabig, mert 48 tulajdonságot, olyan 48 attribútumot sorol a Misna, amelyeken keresztül, amelyeknek az elsajátításán keresztül az ember magáévá teheti, elsajátíthatja a Tórát. 48 ilyen tulajdonságban, ezeket gondosan az elejét elkezdtük, és beszéltük, tulajdonképpen majdnem a feléig eljutottunk, és ott álltunk meg, hogy türelem. A türelem volt az utolsó olyan attribútum, az utolsó olyan jellem tulajdonság, hogy az utolsó olyan jellem tulajdonság, amely fontos ahhoz, hogy az ember ténylegesen magáévá tudja tenni, hogy az ember ténylegesen el tudja sajátítani a Tórát, az a türelem. Ugye erről beszéltünk korábban, hiszen a türelemnek a hiánya, ha valaki nem türelmes, ha valaki türelmetlen, az arroganciát feltételez, az arrogancia pedig önzésből ered. Ugye, hogyha az ember azt gondolja, hogy csak körülötte forog a világ, én ott állsz a sorban, és azon gondolkozz, hogy miért nem megy már gyorsabban az a sor, akkor tulajdonképpen, amit mondasz, csak nem ezekkel a szavakkal, az az, hogy miért okozza Isten azt, hogy én ilyen sokáig kell, hogy álljak sorban, ahelyett, hogy sokkal gyorsabban haladnék. Ez teljesen arrogáns, ugye? Hát mit képzelsz te, hogy majd Isten meg fogja változtatni a világ menetét csak azért, mert te úgy gondolod, hogy te érdemes vagy arra, hogy gyorsabban haladjon a sor? Ez teljes arrogancia. A türelmetlenség arrogancia. Az arrogancia pedig egoizmus, az egoizmus az önzés, az önzés pedig helytelen. Oké. Okay. Következő a jó szív. Ez nem igényel különösebb magyarázatot. Ha valaki nem jó szívű, ha valaki nem osztja meg azt, amilyen van másokkal, hogyha valaki azt gondolja, hogy minden csak neki jár, az ugyanolyan önző, mint a türelmetlen ember. Ugye? A rossz szívnek az ellentetje, a rossz szívűségnek az ellentetje, a jó szívűség. A jó szívűség felismeri, ha valaki jó szívű, akkor az tulajdonképpen abból a felismerésből fakad, hogy rájön arra, hogy csak azért, mert a teremtő kegyeltje és valami számára jutott, ami másoknak nem jutott, az nem azt jelenti, hogy a számára jár. Ha Isten megajándékozott téged valamivel, amivel másokat nem ajándékozott meg, az nem azt jelenti, hogy neked jár. A kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel a felelősséggel, mit kezdesz ezzel az ajándékkal, mit kezdesz ezzel az öletbe pottyant ajándékkal. Az, hogyha valaki rendelkezik valamivel, legyen ez vagyon, legyen ez valamiféle tehetség, ugye? Valamiféle tehetség. Azt mondja, az van írva a Tórában, Mózes 5. könyvében, ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. És szerezd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel, bechol levavcha, egész szíveddel, uvechol nafshecha, egész lelkeddel, uvechol meodecha, és minden valóddal. Szó szerint ezt jelenti, minden valóddal, azaz minden tehetségeddel. A bölcseink ezt úgy magyarázzák, a rabbik úgy magyarázzák ezt a szót, bechol meodecha, minden valóddal, hogy minden tehetségeddel. Azaz, ha valakinek van valamilyen tehetsége, amit a teremtő számára adott, van, aki szépen tud énekelni, van, aki okos, van, aki erős, van, aki gyorsan tud futni, van, aki szépen tud festeni, van, aki éles látású, mindenkinek van, nincs olyan ember, akinek nincsen valamilyen, vagy aki nem tehetséges valamiben, legalább valamiben. Mindannyian tehetségesek vagyunk valamiben. Nem mindannyian egyformán vagyunk tehetségesek, és nem mindannyian ugyanabban vagyunk tehetségesek. De mindannyiunknak vannak Isten adta tehetségei. Van, aki jól tud főzni, van, aki jól ért a számítógéphez, van, aki gyorsan tud futni, van, aki szép, van, aki okos, van, aki, okay? Van, akinek sok pénze van. Bármi is legyen a te tehetséged, bármi is legyen az, amiben jó vagy, bármi is legyen az, ami jó vagy, ez egy felelősség. Az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. A Tóra azt mondja, szeresd az örökkévalót minden tehetségeddel. Azaz bármilyen tehetséged van, azt az örökkévaló szolgálatára használd, azt a teremtő szolgálatára kell használni. Bármilyen tehetség van az embernek, azzal a teremtés művét kell előrebb vigye. Istennek terve van ezzel a világgal, és azért adta neked azt a tehetséget, és nem pedig másoknak, Nem, de azért neked adta, és nem pedig nekem, mert te tudsz vele valamit úgy kezdeni, hogy az előre vigye a tehetség művét. Előre vigye a tehetség, vagy a teremtés művét, és a teremtés célját. Ezt jelenti az örökkévaló, a teremtő Isten szeretete az embernek minden tehetségével. És mindannyian ne legyünk kishitűek, ne legyünk magunkkal túlságosan szigorúak, ismerjük fel, hogyha mélyen magunkban nézünk, persze vannak köztünk, akik simán rávágják, hogy mi mindenben tehetségesek, ugye? Akik egy kicsit kevélyek, akik egy kicsit fennhéjázók, azok azt mondják, hogy csomó mindenben tehetséges vagyok. De vannak közülünk olyanok, akik egy kicsit szerényebbek ennél, és egy kicsit alázatosabbak ennél, és esetleg azt gondolnák, hogy talán nincsen nekik semmiben nem tehetségesek. De én azt mondom, hogy mindannyian tehetségesek vagyunk valamiben, mindannyiunknak van valami, amiben jók vagyunk. Valami, amiben igazán jók vagyunk. Valamiben, amiben kiemelkedően jók vagyunk. Valami, amiben jobbak vagyunk másoknál. Mindenkinek van ilyen tulajdonsága. Mindenkinek van ilyen tulajdonsága. És nem kell alábecsülni semmilyen jelen tulajdonságot. Minden jelen tulajdonságnak van valamilyen funkciója és valamilyen haszna. Semmi sem megvetendő. Hogy gondold el, azt mondod, nekem nincsen semmi jó jelen tulajdonságom, mindössze annyi, hogy jól tudok csöndben maradni. Ez nem egy átlagos dolog. A legtöbb ember nem tud jól csöndben maradni. Mi az, hogy jól csöndben? A jól csöndben maradás az azt jelenti, hogy figyel másokra. A jól csöndben maradás az az, hogy nem beszél butaságokat. Ez egy nagyon fontos jelen tulajdonság. Az ember ne legyen kishitű a saját jelen tulajdonságaival. Ne legyen kishitű azzal is, ismerje föl is. És ez egy jó feladat talán holnap estig mindannyiunk számára, hogy készítsünk legalább a fejünkben egy listát arról, hogy mi az, amiben ténylegesen jók vagyunk. Miben vagyok ténylegesen jó? Jól tudok főzni, jól tudok varni, jól tudok takarítani, jól értek a kocsikhoz. Mit tudom én? Bármi lehet, szépen tudok énekelni, gyorsan tudok olvasni, beszélek 5 nyelvet, tök mindegy mi ez. Teljesen mindegy, mi ez a jelen tulajdonság. Mi az, amiben mindannyian gondolkozzatok el 2, 3, 4, 5 olyan dolgon, amelyben igazán jók vagytok. Mert mindannyian jók vagyunk legalább 2-3 dologban. De egyet biztos tudunk mondani, amiben kiemelkedően jók vagyunk. Kiemelkedően. Én főzöm a legjobb tejbegrészt. Vagy mit tudom én. Oké? Lehet, hogy csak ez az egyetlen jó tulajdonságom, hogy remek kávét tudok főzni. Oké? Lehet, hogy azt gondolom, hogy ez egy felesleges tulajdonság. Akkor azon kell elgondolkozni, hogy ha a teremtő mindösszesen ezt a dolgot adta számomra, amiben kiemelkedően jó vagyok, akkor bizonyára célja volt azzal, hogy ezt a dolgot adta számomra. Tegyük föl nekem egyetlen kiemelkedő jó tulajdonságom az, hogy olyan jól tudok kávét főzni. Akkor tényleg el kell gondolkodnom, hogy vajon miért ezt kaptam a teremtőtől? Miért ezt az ajándékot kaptam? Miért nem más ajándékot kaptam? Mire tudom ezt használni? Milyen különleges célra tudom ezt használni? Milyen olyan különleges célra tudom ezt használni, amely előre viszi a bakosan írja, akkor kérek 2 cukora, aranyos. Mi az, amire szom használni, ami előre viszi a teremtés művét, ami előre viszi a teremtő akaratát, a teremtő gondolatát. És hogyha ez így van, akkor mindannyian be tudjuk teljesíteni azt a tórai parancsot, azt a tórai követelményt, hogy szolgáljuk a teremtőt teljes szívünkkel és teljes lelkünkkel, és minden tehetségünkkel, minden teljes valónkkal. Köszönöm szépen, kedves barátaim, hogy itt voltatok ma este is. Holnap este várlak benneteket sok szeretettel. Hát holnap még csak csütörtök van, úgyhogy holnap még találkozunk, aztán majd legközelebb persze vasárnap, de csütörtök este, holnap este várlak benneteket sok szeretettel. Köszönöm, hogy szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm ezeket a remek kérdéseket. Nincs rossz kérdés, csak rossz válasz van, úgyhogy arra buzdítalak benneteket, hogy írjatok holnap is, vagy ma is, és holnap is természetesen a kérdések megválaszolásával fogom kezdeni a tanulást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Isten áldjon benneteket, mindenkinek szép estét. Köszönöm szépen.